Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Elkanyarodtunk egy kicsit az eredeti kérdéstől. Ez az ellenzéki térfél állapota most egy politikusnak nem az az elsődleges feladata, hogy az elbizonytalanodó más párti szavazókat valahogy meggyőzze, ha a sokaság nem változik az ellenzéki oldalon?
Nekem az a dolgom, én szerintem politikusként, hogy ha lehet, akkor mindenkit győzzek meg.
De most nem tudok másként beszélni. Hogy mindenütt zavarok vannak, kivéve a DK-ban a parlamenti pártok között.
Tibor, ez erénye a DK-nak, és neki örülök, hogy így van, csak tudja. Én ettől nem beszélek másként, amikor Pécsen ellenállás tüntetést szerveztünk 10 napja, egy hetem, nem tudom, mikor voltam ott lent. Nem beszélek másként az utcán lévő embereknek, csak azért, mert nem tudom, valamelyik másik ellenzéki párban vita van, és nem beszélik másként, hogyha ott rendben. Elmondom, hogy én mit gondolok. Nagyjából azt láthatják a DK-ról, hogy meglehetősen konzekvens ugyanazt képviseljük 7 éve a magyar politikában, cikcakkok nélkül. Én persze azt szeretném, hogy hasonl minél több emberre, de itt nincsenek mestertervek. Egyenes, tiszta politika, és én szerintem erkölcs, az kell hozzá, de az meg van.
Önkormányzati választásokon mi lesz a párt stratégiája? Eddig az Európai Parlamentiről beszélgettünk. Az is mindjárt itt van.
Hát 11 hónap, igen, szóval alig kevesebb, mint egy év. Itt meg egyszerűbb a feladvány bizonyos értelemben. Ahogy én azt mondtam, hogy az Európai Parlamenti választáson nem kell együttműködni, az önkormányzati választáson azt hiszem, hogy a legtöbb helyen valamilyen módon együtt kell működni.
Itt szoktak sűrűsödni a dolgok, hogy ez, igen, a mód az milyen legyen.
Nagyon-nagyon-nagyon különböznek itt azért a települések, de hát ezt tudjuk, hogy más lehet is kell csinálni Budapesten, és más kell csinálni egy kis településen, és nem is lehet ezt, hogy mondjam, egyetlen egy szabály szerint megoldani. Minél messzebb kerülünk a nagyvárostól, annál inkább civil együttműködés keretében valósul meg a különböző gondolkodású embereknek az együttműködése. Tudják, hogy ez inkább jobboldalizmus, az inkább olyan, de hát azért őszintén, hogy egy kis településen nem pártpolitikát csinálunk, van a településért szervezett valamilyen civil mozgalom szervezet, abban összeállnak és teszik a dolgukat. Budapest meg még bonyolultabb, mert más a kerületi választásnak a logikája, mint ahogyan összeáll a fővárosi közgyűlés. Ott jobban észnél kell lenni, hogy meddig, hogyan lehet elmenni, külön utakat járni, közösen járni, civil mögé megpróbálni összerakni nagy egységeket. Hát dolgoznak rajta a kollégák.
De ha kicsitől haladunk a nagy felé, a kis településeken, ha azt mondja, hogy inkább civil szerveződések együttműködése szokott lenni, ez nem zárja ki a pártpolitikát? Mert ha kizárja a pártpolitikát, hogy fog eljutni a pártpolitika azokra a területekre, aminek a hiányától most szenvednek?
És nem is jut el a szónak a hagyományos értelméből, hogy a párt politizálnak hivatalos csatornákon egy faluban, amennyire ezt látom. Hát vagy megnézik a tévét, vagy beszélgetnek egymással nagyon-nagyon informálisan. Ismerem Köccse képviselő testületének összes tagját, nagyon helyes ott dolgozó emberek. Mindegyikről nagyjából tudjuk, hogy hogyan gondolkodik a világról, de Köccse problémái nem közelíthetőek úgy meg, hogy én fideszes vagyok, én meg DK-s vagyok.
De bocsánat, az MSZP-nek annak idején volt vidéki beágyazottsága, most meg a Fidesznek van vidéki beágyazottsága. Nem kell egy pártnak vidéki beágyazottsága, anélkül nem megy, hogy ott tudják, hogy ki a DK-s, ki az MSZP-s. És ott legyen ő aktív.
Ez két nagyon különböző dologról beszélünk, és nem akarok önnel ilyen elemző fejtegetésbe menni. A kis településeken mára az úr, az nem a polgármester valójában, azóta, hogy a polgármesterek már nem lehetnek törvényhozási tagok, hanem a parlamenti képviselők, és a parlamenti képviselőktől függenek a polgármesterek, és a parlamenti képviselők, és a kormánypárti képviselők körében, hogy mondjam, elterjedt magatartás, próbálják magukhoz kötni, függő helyzetben tartani, fenyegetni, vásárolni a polgármestereket. Megtanítani nekik, hogy ha nem kormánypárti vagy, akkor nem lesz itt pénz. Nem lesz itt pénz. És ezt megtanulják ők is. Megtanulják az ennek ellenére oda csatlakozni nem akaró polgármesterek is, de legvégsoron megtanulják azok az emberek, akikről beszéltünk. Mert azt mondja neki a polgármester, ha nem a kormánypárti képviselő fog győzni, nem ellenzéki, akkor nem fog pénz jönni. Ez egy sokkal rafináltabb dolog, és messze nem eszmék, nézetek, kultúráknak a szabad demokratikus vitája ez, hanem szimpla hatalmi politika. Az állampártnak a hatalmi gépezete lenyúl odáig. Nem a Fidesz építette ki a hatalmát, az csak úgy tűnik, hanem az erőszakos Orbáni állam. Ez két különböző dolog.
Nagyobb városokban, Szegeden, vagy fővárosi kerületekben eltérő a minta, itt vannak kapaszkodók? Például Szegeden Botka László mögé automatikusan beállnak? Újlipótvárosban Tóth József mögé automatikusan beállnak? Mert az már megvan.
Igen, nagyvárosokban zajlik a pártpolitizálás, ez kétségtelen, már csak azért is, mert a viszonyok személytelenebbek, és ahhoz, hogy el tudjál igazodni a közügyekben, ahhoz ilyen típusú politikai kapaszkodók is kellenek. Én szerintem, ha már példákat említett, ahol ma ellenzéki polgármester van, és viszonylag közmegelégedésre végzi a dolgát, és ambicionálja, hogy folytatja a tevékenységét, hát ott az öngyilkosság őt azzal gyengíteni, hogy csak azért, mert lehet vele ilyen vagy olyan vita, akkor a mi oldalunkról kihívó száll vele szembe. Én óva intenék itt mindenkit, miközben a két említett példa mind a két esetben nem az én pártomhoz tartozik, de akkor is azt gondolom, az nagyon fontos, hogy ezzel a kormánnyal szembe fogalmazzák meg sokszor saját kulturális, politikai törekvésüket és városuk keletük jövőjét.
Ezt a DK részéről vehetik egy vállalásnak? Hogy a DK biztos nem fog velük szemben jelöltet indítani?
Hát amennyire egy rádió műsorban lehet ilyen vállalásokat tenni. Hát
ez pártelnök
az,
tehet.
Igen, szóval nekem ez az alapvető meggyőződésem, kultúrám. Így kell viselkedni, igen, szóval én nem gondolom, hogy lehet ettől eltérően viselkedni.
Mi van olyan településekkel, ahol a DK-val szöges ellentétben álló politikai erő adja a polgármestert, mondjuk egy jobbikos vagy a képviselőtestületben sokan vannak. Ott mi a helyzet?
A Jobbik nagyon sok dilemmát vesz föl. Nagyon sok dilemmát vesz föl. A legnagyobb problémám az, hogy nem ismerem már aki magamat a Jobbik világában. Tudom, milyen volt a Jobbik. Szerintem neonáci. Tudom, hogy mit jelentett a vonaféle politika, ez a néppártosodási politika. És most nem tudom, hogy a vona után időszakban egyszerűen milyen Jobbikkal találkozom.
LMP felé közeledő Jobbikkal. A nyilatkozatok szintjén ez látszik.
De ez mit jelent a tapasztalat a hétköznapokban? Mi lesz ebből? Mennyire kiszámítható? Milyen politikát fogja ott követni? Ezért nagyon sok mindentől függ, miközben azt hallom, hogy a saját kollégáimtól is, hogy gyerekek, hát egy dolog a nagy politika Pesten. Itt mi lent dolgozunk jobbikosokkal a képviselő testületben. Ezek teljesen mérsékelt, normális, megbízható emberek, hát miért ne lehetne velük együttműködni? Van rajtunk ilyen nyomás. Szó se róla, szóval erről nyugodtan beszélhetünk. Ezeket egyesével külön-külön nézegetni kell, azzal együtt, hogy valóban az LMP is fölvetett sorkérdés, most tavaly nyáron még a választások előtt balra fordultak. Kimondottan balra fordultak. A párt emblematikus mai figuráik közül jó néhány nyilatkozott, így most, mintha megint olyannyira jobbra, hogy nem tudom, hogy hol van a széle. Ez dilemma mindig egy együttműködéssel, mert ugye nem egy mozaik szóval, vagy egy betűszóval akarok együttműködni, hanem egy politikával, egy kultúrával. De mi az, hogyha ez évente változik? Helyben itt nagyon-nagyon színes, változatos megoldások lesznek, és lehet, hogy egyik helyen dacára annak, hogy jobbikos a polgármester, azt fogják mondani a többi ellenzéki pártbeliek, hogy nem indulunk el vele szembe. Ez egy megbízható, rendes, kultúrált, alapvetően európai hazafi. Rendben van. Másik helyen meg azt mondják, hogy nem. Ez kérem szépen egy szélsőséges gazember, vele szemben el kell indulni, mert nem szabad hagyni, hogy győzzön. Mindenfajta lesz.
Ha helyben döntik el, mert hát ők ismerik egymást, hogy lehet ezt a központokból koordinálni? Ha egyáltalán lehet.
A mi esetünkben ez nagyon egyszerűen történik. Nyilván mindenki, de mi egészen biztosan, inkább azt mondom, hogy a 10 000-nél nagyobb 141 néhány településre koncentrál, 144 szerintem, ha fejből mondom, illetve Budapest is a budapesti kerületek. Tehát olyan 160-170 között van a már pártpolitikával és struktúrával átítatott településeknek a száma. Erre a 170 külön-külön egyesével kell megállapodást találni. Van nekünk egy olyan tárgyaló csapatunk belül, amely csapat egyesével alakítja ki, hogy hol mit szabad csinálni, és mit nem lehet csinálni.
A célt mindenütt ugyanúgy határozzák meg? Le kell győzni a kormánypárti jelöltet?
Persze, ez az elsődleges cél, és lehetőség szerint részt venni olyan együttműködésben, amely erre képes, vagy nagyobb eséllyel képes. Van, ahol a polgármestert is le lehet győzni, van, ahol a képviselőtestület többségét meg lehet szerezni, más-más ambíciókkal lehet föllépni. Hát persze, mi más lenne a cél, mint a mai ellenzék helyi önkormányzati pozícióját növelni.
Fog látni az érdeklődő közvélemény valamilyen központi megállapodást, amiből tudja, hogy például a DK ezekben a kérdésekben hogy viselkedik? Vagy nem lesz ilyen? Figyelni kell minden egyes települést külön-külön, hogy ott ki van a listán, ki indul, kivel szemben. Szép munka lesz.
Másként kell megtanítani majd mondjuk Pápán, az én szülővárosomban, hogy itt kit támogatunk, és másként kell megtanítani mondjuk Balmazújvárosban. De őszintén szólva az én édesanyám, aki még el fog menni szavazni, remélem lesz olyan jó állapotban, az nem fogja érdekelni, hogy Balmazújvárosban mi történik. Mert nem is figyeli. Neki az lesz a fontos, hogy eljut-e majd hozzá a DK, vagy a többi párt, hogy mit javaslunk, hogy kire hogyan szavazzon, miközben lesz önkormányzati választási programunk. Tehát hogyan szeretnénk, hogy hogyan éljenek a településeink, ez közös mondani való lesz. De attól függően, hogy hol mennyit tudunk hozzátenni az együttműködéshez, lehet, hogy ez lesz a közös program fő karaktere, máshol csak az egyik színe.
Központi megállapodások, központi szervezetek között lesznek-e önkormányzati választásra valamikor?
Ugyan, hogy egy színű megállapodás én szerintem, hogy ugyanazt csináljuk mindenhol, biztosan nem. A mi esetünkben, mert másként működnek ám a pártok, és most én csak a DK-ról tudok beszélni, nekünk minden megállapodást a központban kell jóvá hagyni.
Tehát a DK központjában lesz egy olyan papír, amire 3200 település állapota a megállapodások tekintetében látszik majd, hogy ki kivel, igen és kivel nem.
Ott, ahol a DK saját jelöltet indított, igen, természetesen. Köcsén, most már kimondom, hogy oda szoktam ugye járni, Köcsén a DK biztosan nem fog indítani jelöltet, tehát ezen a papíron nem lesz ott Köcse.
Főváros, a kerületek és a főpolgármesteri tisztségre hogyan akarnak készülni?
Kezdjük a főpolgármesterrel, mert ráadásul ugye mindig ez szokott az izgalmasabb lenni. Nézd, én azok között vagyok, akik azt mondják, hogy szerintem a kevesebb főpolgármester jelölt jutalunkon az több. Szóval nem azok számát kell gyarapítani. Én azt sem bánnám, ha nem lenne egyébként előválasztás. Ha lesz, akkor lehet. Őszintén szóval engem nem nagyon érdekel ez a dolog. Bármi jó. Én azt szeretném, ha Tarlós István a szemben egy darab ellenzéki jelölt állna föl. Ezért aztán nem azon kell törni a fejünket, hogy jelöljünk még 12-t, hanem azon, hogy hogyan lesz egyetlen egy jelölt.
Mit jelent az, hogy nem törődik az előválasztással? Hagyja, hogy a többiek csinálják, akik akarják?
Miattam lehet előválasztás. Miattam lehet.
Tesz bele jelöltet? Az előválasztásban?
Szerintem most is többen vannak, mint ahányat szeretnék, hogyha itt jól hallom itt ilyen ambíciókat. Én be kell önnek olyan, ezt a projektet olyan túlságos, hogy nem kedvelem, de ellenemre sincsen.
Rengeteg idő elmegy vele, hát még el se kezdődött.
Na látja, hát ez a problémám. Én szerintem a fővárosban nagyjából megszámlálható, hogy milyen pártoknak van érdemben befolyása az ellenzéki oldalon. Én nem látom be, hogy miért nem lehet egyébként önmagukat komolyan vevő pártvezetőknek leülni, és azt mondani, hogy átláthatóan nincs ez a probléma. Gyerekek, állapodjunk meg, őt indítjuk el közösen. Van valakinek más jelöltje? Ha van, akkor melyik a jobb? Ha nem tudják eldönteni, akkor kell előválasztás. De hát még előbb eldönteni, hogy lesz előválasztás, és utána keresgetni hozzá a jelölteket, hát ez maga az agyrém, nem?
DK-nak van már jelöltje?
A DK önállóan, hogy ez a DK-s jelölt, hát nem szabad, hogy jelöljön, mert akkor éppen ellenkezőt csinál, mint amiben a DK hisz, hogy egy jelöltben kell megállapodni. Egyben.
De az előbb azt mondta, hogy ezt lehet nyíltan is csinálni. Nem teszi ki még, hogy ön egy nyílt beszélgetésbe kit vinne be, mint a DK jelöltjeként? Mert lehet, hogy a végén az lesz a legjobb, és a többiek azt mondják, hogy ó, hát erre eddig nem gondoltunk. Persze, hogy ő a mi jelöltünk.
Igen, nézze, én most úgy látom, hogy mi akkor járunk el helyesen, hogyha inkább azok, akik eddig jelöltek, vagy tudjuk, hogy a jelölés gondolatával aktívan foglalkoznak, azokat arra figyelmeztetjük, hogy megállapodni és nem további jelöléseket tenni.
Meddig van értelme megállapodni egy budapesti főpolgármester választás előtt ennek? Emlékszünk, korábban voltak intő példák.
Igen, de tudja, hát erre úgy sem tudok más mondani önnek. Minél előbb, annál jobb. Hát, hogyha már tudjuk, hogy ki a kormány oldali jelölt, akkor nyilván jobb lenne, ha már most tudnánk, hogy ki az a egy darab jelölt az ellenzéki oldalon.
Az önkormányzati kampány, különösen a budapesti, az nagyon más lesz, mint az európai parlamenti? Helyi témák?
Igen, igen, igen. Hát nézd, Budapest az mindig kicsit országos is. Az, hogy Budapestnek ellenzék vagy kormánypárti vezetője van, ez országos kérdés. Tehát Budapesten nem lehet országos politika nélkül szerintem érdemben kampányolni. A főpolgármester esetén egészen biztos így vagyok vele, hogy ez egy picikét a kormányról szóló szavazás is, nem csak Budapestről. Már csak azért sem, mert mostanra Budapest a többi önkormányzathoz hasonlóan igen sok mindent elveszített. Iskola rendszerét, egészségügyi rendszere saját jelentős részét, tehát fűkültek itt a hatáskörök, itt a kormányról is fognak szavazni a pestiek. És aztán jönnek a tipikus, normális helyi fővárosi témák, persze.
A tétjét most egy főpolgármester választásnak meg lehet fogalmazni? Az előbb arról beszélgettünk, hogy az emberek a biztonságban azért hisznek, és nem feltétlenül akarhatják, ezt már csak én mondom hozzá, külön szidű legyen a kormány, meg a főváros, mert erre is volt példa Magyarországon.
Biztos, hogy vannak ilyen választók is. Más oldalról azt tudom mondani, hogy én, aki úgy gondolom, hogy iszonyatosan rossz irányba megy az ország ezzel a vezetéssel. Arra szeretném bátorítani budapestieket, hogy mutassák meg Magyarországnak, hogy lehet más politika alatt ennél jobban élni. Ha más nem, más hangulatban, kultúrában, más levegőjű várost csinálni. Ebben az értelemben persze van szimbolikus ereje annak, hogy itt mi fog történni, mint ahogy van szimbolikus ereje annak, hogy a napokban ezelőtt lengyel választásokon kinyerte meg nagyvárosokat, nem a kormánypárt, hanem vele szemben álló jobb középpárt.
Csak Lengyelországban több emblematikus nagyváros van, mint Magyarországon talán. Országos tüntetés sorozatot indítottak. Eredményesnek ítéli eddig?
Hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy ennek az első felén túl vagyunk, hát a másik nem, mert most már 5 órakor sötét van. Ugye ezt nagyjából Pécssel zártuk. Ez az ellenállás eszméjét fenntartani, erről beszélni, olyanokhoz is eljutni, akik nem tudnak eljönni Pestre, hát sokan vannak ilyenek, és emlének fel egy tüntetés miatt, az nagyon fontos, hogy nekem meg ez, hogy mondjam, erkölcsi kérdés is. És itt nagyon jó minták és példák vannak, hát pont amikor Pécsen voltam, aznap döntött úgy a Kaposvári járási bíróság, hogy menekültügyben nem hajlandó alkalmazni a jogszabályt, és alkotmánybírósági felülvizsgálati kérelemmel fordul az alkotmánybírósághoz is, addig meg felfüggeszt az eljárást. Ez én szerintem egy kitűnő magatartás. Az MTA tegnap döntött, hogy rendkívüli közgyűlést össze fog hívni, hogy megszervezze az MTA-t a kormánnyal szemben, aki korlátozni akarja a tudományos kutatás szabadságát. Ez az ellenállás eszmény.
De nem a tüntetések hatására, nyilvánvalóan.
De ezek olyan jó példák, amikről kell és lehet beszélni. Sokféleképpen lehet. Ráül az állam az iskolára. Megint új nemzeti alaptanterv lesz. Most visszavonják, mert nem eddig nemzeti állítólag, bármit is jelentsen ez. De mondja, nem állhat minden osztályban egy klikkes felügyelő, hogy hogyan mesélek nekik az én magyarságomról, az irodalomról, hogy mit adok a gyereknek a kezébe. Ebben lehet ezzel a népbutító politikával szemben ellenállni egy tanárnak. Szóval olyan sok módja van ennek, és én arra figyelmeztetem a bennünket látogatókat, hogy neked is ellent kell állni, mert a diktatúrát nem a parlamentben szokták megdönteni.
Mire vezethet egyfajta ellenállás? Az ön célja, vágya, elképzelése szerint.
Én csendesebbnek látom az országot, és magába gubózódóbbnak, mint amilyen rossz állapotban az ország is, amiatt azt gondolom, hogy hangosabban kellene szerveződnünk nekünk, mint választóknak. Azt remélem, hogy bátrabb szavakhoz, erősebb kiálláshoz, az útkeresésben való aktívabb részvételhez, az egy aktívabb állampolgári magatartáshoz vezethet. Ebben nekem van dolgom, és ezt én teszem rendületlenül.
ha választania kell, hogy inkább fűti, vagy inkább hűti, akkor mit csinál? Mert emlékszünk rá, 2006-ban eléggé fel volt fűtve az ország.
Akkor nem fűtötték, akkor tüzelték, azt hiszen a kormány ellenes puccs szándékával, tudatosan és szándékosan. Most inkább fűtöm, természet. Minden szándékom az, hogy arról győzzem meg a választóinkat, vagy az irántunk érdeklődőket, hogy éppen azért, mert szerintem diktatúra van az országban, csak a parlamentben küzdeni ma már nem elég. Elvették az eszközeink nagy részét. Tehát én hiába mondok a parlamentben veretes beszédeket. Ettől nem fog az a kormány megváltozni, hanem más a kultúrája. Hiányzik a párbeszéd, a dialógus, a konszenzuskeresés kultúrája ebből a kormányból. Eljátszatja velünk, hogy van nekünk parlamentünk, mert néznék, a korábbi miniszterelnök is kinyithatja a száját. De ez csapda. Mert ettől még nem fog megváltozni semmi. Meg kell szervezni a kormánnyal szembeni tömegnyomást, nyilván egyre nagyobb körökben.
Ha diktatúra van, és a parlament látszat, miért nem vonulnak ki belőle? Elhangzott egy ilyen javaslat korábban, még a választások idején.
Azért, mert semmilyen eszközt, semmilyen fegyvert nem teszünk lábhoz, mert bár rendkívül korlátozott az a lehetőség, amivel a parlamenti képviselő ma tud élni, de el tud menni a mentőszolgálathoz tájékoztatást kérni, veszekszik a központi állami egészségügy főigazgatójába, hogy köteles tájékoztatást adni, és azok után lehet tájékoztatni a közvéleményt, hogy Pintér belügyminiszter, talán éppen ma hoztott nyilvánosságra tegnap, egy írásbeli kérdésre bevallja, hogy lehet, hogy a miniszterelnök labdarúgó meccset nézve a saját költségén jár, de kíséri a TEK, annak a költségét pedig mi fizetjük. Hát ezek azok az ügyek, amelyeket csak parlamenti képviselőként tudsz megtenni. Bolond az ember, aki küzdelembe megy, és bármilyen kevés fegyere van, de azt meg eldobja magát.
Érdemes diktatúrázni a rendszert, amikor átélt az ország egy jelentős része már valódi diktatúrákat is, és ott azért az államnak komolyabb időnként az ember életét elvevő eszközei voltak.
Hát ez akkor érdemes, hogyha azt gondoljuk, hogy diktatúra van. Én ezt gondolom. A diktatúra tudnék arról szól, hogy az állam korlátlan hatalomra rendezkedik be, és az állam és az állampolgár viszonyában a központi, az erős helyett nem az állampolgár foglalja, hanem az állam, és kisajátítja a közélet és a magánélet egyre nagyobb részét. Szerintem ez történik. Ahogy Ormos Mária mondta, ahhoz, hogy diktatúra legyen, nem kell Hitler bajusz és karlengetés. Én is ezt gondolom.
DK-nak először van történetében önálló frakciója. Mire lehet jutni ezzel? Annak fényében is, amit az előbb elmondott.
Tárgyszerűen beszélve. Én nem ismerek olyan érdemi javaslatot, ellenzéki javaslatot, mondjuk ebből a parlamenti ciklusból, hogy messzebb ne menjünk, amit akár csak megfontolt volna a kormánypárt. Tehát azt nem tudom ígérni a választóimnak, hogy be fogok nyújtani egy törvénymódosítást, és ettől a dolog megoldódik, mert ha más nem, érdemben meg fogjuk vitatni a kormánypártiak, és lehet, hogy azt mondják, hogy igazam van. Ezt nem tudom nekik megígérni, mert meg se fontolják. Amit itt lehet tenni, hogy a parlamentnek az ellenőrző funkcióját legalább részben még fent tudjuk tartani. Szabad beszéd, szabad kérdezés, írásban és szóban, interpelláció, szembesítés, és bizonyos kezdeményezések. Azt mondani, hogy az egy dolog, hogy kiültem a parlament lépcsőire éjszakázni, gesztusként felhívni a figyelmet, hogy nincs rendben, hogy a rendőrt alkalmazok, nem szociális munkás hajléktalan ellen, de mindjárt másnap benyújtok egy törvénytervezetet, egy törvénymódosítást, hogy a hajléktalan munkához milyen egyéb támogatást adjon a költségvetés, a kormány, stb. Nem hiszem, hogy el fogják fogadni. De azok a választók, akiknek fontos az, hogy ezzel az üggyel másként foglalkozunk, azt fogják látni, hogy hát a DK-sok legalább megtették. Ebben az értelemben politikai és nem törvényhozási terep a parlament az ellenzékiek számára.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.